Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok, és leporolunk egy jó öreg és nagyon-nagyon-nagyon közkedvelt formátumunkat. Ez minden nyáron legalább egy ilyet szoktunk csinálni, ez a bizony sokak által kedvelt, és amúgy általunk is kedvelt draft, watchlist, waiver epizód fog jönni, nem mással, mint Chris-szel. Szia, Chris!
Sziasztok!
Hogy vagy, Chris, most így az elmúlt időszakban csendesebb voltál? Az elmúlt hetek legfontosabb eseménye, hogy ez a draft volt. Mit szóltál a Panthers drafthoz?
Így van, kicsit el voltam tűnve, így a draftban nem is tudtam annyira beleásni magam és a rookie-kba, de most, hogy nálunk is volt a dinasztia ligában a draft, ezért kicsit beleástam magam, aztán rájöttem, hogy negyedik-ötödik körben annyi hülye picket csinálnék, amiben azt látom, hogy hú, hát én most váltom meg a világot, úgyhogy így valamennyire visszarázottam. Hát én a Panthers-zel amúgy elégedett vagyok. Hála a jógnak, hogy a fórumon is beszéltük, hogy végre úgy megyünk a draftra, hogy nem lyukat kell tömnünk, meg keresgélnünk, meg imádkoznunk, hogy valaki leessen, hanem mehetünk PBA-ra akár. És szerintem helyek közel így is történt. Valószínű az első körös falembernél az is rájátszott, hogy Ekwonu-nak nem elég jól gyógyulnak azok a sérülések. Én ettől picit tartok, de szerintem megfelelően pótoltuk. FA-ról is hoztunk azért biztonság kedvéért valakit, úgyhogy miénk a jövő, én úgy érzem.
Figyelj, szerintem az első körös pikketek az nagyon rendben van, Freeling csúszott, 19. pikken szinte ingyen volt.
Igen,
a Lee Hunter nekem nagyon tetszik, egy jó kis nagytestű, run stuffer, atletikus, defensive tackle, Texas tackle. Hoztatok egy speedstert, ez nem egy olyan rossz ötlet szerintem tímek mellé.
Tehát nem is csak tímek mellé, hanem Young is, hogy milyeneket szokott dobni, az egyik legnagyobb ilyen labdákat dobja arányosítva, jól nem hiszem, a top 3-ba volt, és mellé pont egy ilyen játékos úgy tűnik, hogy működhet.
Meglátjuk, hogy meg tudja nyújtani a pályát. Will Lee, szintén egy tök jó stíl a negyedik körben, az egyik kedvenc cornerbackem voltam ugye ebben a klasszban. Sam Hecht, figyelj, ötödik körben egy ilyen jó centert kifogni, ez nekem nagyon tetszik. Sam Hecht, kicsit ez a kis vékonyabb felépítésük. Egy évet, tegyenek rá még egy 5 kilót. Ez akkor jó lesz szárazba. És ugye az Zeke Whitley, a safety, szintén nagyon jó kis pick volt. Ötödik kör, csúszott Penn State játékosok csúsztak. Szerintem ez egy jó pick. Kovács, nagyon-nagyon jó név. Nagyon-nagyon jó linebacker, hetedik körbe linebackert. Érdemes hozni, még pályát is foghat. Tehát tényleg szerintem a Panthers megcsinálta a házi feladatot. Nekem tetszik, amit most műveltetek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném látni, hogy Young olyan formában tér vissza majd a pályára, Chris, mint ahogy befejezte az előző évet, mert ott voltak pozitív dolgok. De még fejlődni kell. Kell még az extra.
Hát igen, de ha már az év végét hozza, akkor szerintem már jobban jártunk, mint ahogy kinézett az első pár évébe, de remélem én is, hogy még egy szintet tud lépni, mert akkor meg mehet vele a hosszabbítás, tervezhetünk, PO esélyénk újra többek lesznek, meg tényleg jó a kiszolgáló személyzet is most már körülötte, minden adott, úgyhogy már csak rajta múlik ez az egész.
Nincs kifogás, és ne felejtsük el, hogy neki le kell hívni az ötödik évét, nem tudom, lehívták, le van hívva, akkor 27-ig elvileg megvan. Hát figyelj, én azt mondom, hogy ez egy Isten igazából neki egy prove it year. Akár bárhogy is nézzük, be kell bizonyítania, és nagyon mélyről kell visszajönnie, mert azért tavaly, még az év elején nem gondoltam volna, hogy ő egyáltalán még kezdő QB-ként pályára fog lépni az adott évben. Rám cáfolt, jobban is játszott, ezt is elfogadom. Lássuk, építsenek erre.
Ja. És végre a védelmünk is kezd kinézni, úgy, ahogy most már.
Igen, meg lett pakolva az elejébe ez a jó kis nagy tackle, ez defensive tackle, ez nekem tetszik oda.
Nem is csak a free agency-ről is gondolok.
A free agency-ben is aktívak voltatok, ez igaz. Szóval én most azt mondom, hogy most egy front seven egész jól néz ki. Jövőre viszont jó edge class jön, szóval ott kell majd szerintem okosan játszani, és
Szörtön be fogok robbanni, figyeld meg.
Hát, Uma Milliennek jön az öccse jövőre. Fú, ez a srác, de tetszik nekem. Az öccse jobb. Scrouton, hát, meglátjuk. Én annyira nem vagyok pozitív a két játékost illetően, szerintem van egy komoly plafon. Mindazonáltal hajrá, reméljük, hogy fejlődnek.
Ha az egyik berobban, ott van mellette, mint Jalen Phillips, igazából jók leszünk.
Jó, figyelj, meglátjuk. Ki lesz a 10 pluszos szek király közülük?
Hát szerintem Phillips.
Phillips?
Bár mondjuk Nem tudom, azért, hogy mivel elég sok Panthers dolgot követek, azért ott így mosva van az agyam, hogy ennek most pont néztem egy ilyen válogatását, hogy milyen szép dolgokat csinál, csak ugye sokat sérült. Úgyhogy nála inkább szerintem ez lesz kérdés, hogy mennyire tud a pályán lenni. Certain meg szerintem ő azért jól produkálta magát. Nem volt annyira kimagasló, de mivel a Panthers védelem se volt annyira kimagasló, ezért így szépen megbújt, de én meg voltam vele elégedve. Tehát, hogyha megint lép egy szintet, akkor így egyre szépen, egyre jobban ki fog így emelkedni ő is szerintem a tömegből. Annak idején J.C. Horn-t is egyből lenézték, mert a Panthersben van, meg hogy le is sérült, aztán meg most is ott van a top 5 cornerök között kb.
Hát középen megfigyeljön a Hunter, Derrick Brown, meg ki lesz a másik? Cam Jackson, nem, Wharton lesz szerintem. Szóval pofásodik ez a maga módján. Na, jól van, figyelj, menjünk át egy picit. Én már amúgy nagyon én nekem a summer scouting megy keményen amúgy, ha akar valaki jönni, csináltunk rá egy community-s site-ot, ott minden össze van gyűjtve, akit érdekel a scouting. Gyertek a Discordunkra, ott megtaláljátok a linket, gyertek nézelődni, érdemes szerintem. Főleg, aki dinasztiázik, és még nem draftolt. Szóval ott úgy kb. Lehet látni, hogy milyen értékekre lehet számítani jövőre, és jó klassz jön. Most jó klassz jön. Tavaly nem voltam optimista, szerintem valós is volt. Figyelj, itt most egy jó klassz fog jönni. Most hagyjuk az irányítókat, mert azok a könnyű megégetni magunkat, de figyelj, nagyon jó elkapók jönnek, sőt, elit elkapók jönnek, kimerem jelenteni. A running back-eknél van 3 nagyon jó running back, szóval most egy picit jobban néz ki a klassz, mint tavaly ilyenkor. Ezt érdemes meg figyelembe venni.
Mindig ezt mondjuk.
Őszintén, most nagyon sok az első körös grade-em már most Summer Scoutingnál. Tavaly nagyon nem volt ennyi. Tavaly ilyen 20-nál így toppoltam. Most 30 plusznál járok.
Na szép.
Szóval most tényleg jó érzés van. Itt inkább azt fogja megváltoztatni, mint minden évben, tudod, mi a pénz, kész, reklámpénzek, hogy kimegy vissza. Uh-huh. De alapvetően rengeteg az első körös grade-em. Fú, figyelj, nagyon, nagyon, nagyon jó. A corner class is tetszik most. Tavaly moderát voltam velük nagyon. Pont azok a pozíciók, amik tavaly nagyon jók voltak, és hát mondjuk a 26-os drafton nagyon jók voltak, azok most kevésbé. Tehát a belső támadófal annyira nem tetszik, meg a linebacker. De a linebackereknél is vannak jók, az a durva. De most inkább, hogy Csonka Peti mondaná, az atléták jönnek, de fél az összes többibe, edge-ek közt szerintem van 2 top 10-es, simán, már most, és szerintem sunyiba még egy be is csúszhat simán. Van 2 borzalmasan jó tackle a klasszban, aki nagyon tetszik. Elkapóknál szerintem van már most egy olyan, hát 3 stabil első körös grade-em, és azon kívül szerintem még 2 simán becsúszhat. Szóval figyelj, én most azt mondom, hogy érdemes nézelődni, a defensive tackle-ok megint egész jól néznek ki. Egy olyan, tudod, ez a kis duci Runstaffer hiányzik még a palettáról, de az majd jönni fog, biztos vagyok benne idővel, de érdemes nézzetek körbe a site-on, tényleg egész jól haladunk, szerintem a top 100 már körülbelül ott van a listán, lehet nézni videók összegyűjtve, statisztika, linkekben, ott van minden. Szóval, akit érdekel, jöjjön. Discordon megtalál minket. Na, de eltereltük magunkat már megint, fókuszáljunk profi módon. Chris, draft, Rodgers, waiver, gyorsan tisztázzuk a szabályokat. Előre fogom mondani, hogy redraft vagy dinasztiából kell ennél a triónál dönteni. Szempontok egyértelműek, kicsit hosszú távra gondolkozunk, ki az, akinél úgymond már jövőre gondolkoznánk, hogy impactra van szükségünk, tehát ezt vegyük figyelembe, amikor döntést hozunk. Draft az, akit úgymond ledraftolnánk, dinasztiában mondjuk úgy, hogy kezdetnénk, csapatunkba tartanánk. Ki az, aki watchlist, akit figyelgetek, akár azt mondanám, hogy a padomon tartok, gatnék, és a waiver az, akit kidobnék a 3 közül. Nagyon fontos figyelembe venni ezt, hogy a 3 közül döntünk, nagyon-nagyon közel lesznek itt a dolgok egymáshoz, és gyakorlatilag szerintem akár mondva csinált érvek fognak dönteni, mert ennyire profik vagyunk. Szóval, oké, Krisz, mehet, kezdhetjük?
Menjen.
Jó. Szóval, fantasy epizód, ezt nem mondtam volna. Oké. Első 3-asunk. Redraft. Szigorúan redraft, Krisz. Fú, nagyon jó kis 3-ast hoztunk. Lehet fejet vakarni. Az első, a friss zseni, aki az egyik legjobb eszközök közé került, ahova szerintem egy irányító kerülhet most, Chris, és mindenki egy titkon arra vár, hogy nagyon el fogja rontani. Ez Geno Smith a Jetsből. Itt van velünk az, akinek már gyakorlatilag az irányítószobába széket kell hozni az elkapók közül. Ez a Cleveland Browns-ból Shedeur Sanders, egy nagyon tömött irányítószobába került. És a harmadik, a Saints kis csodaembere, aki öreg prospektként érkezett, és kifejezetten jól működött a Moore rendszerében, Tyler Shuck. Szigorúan redraft szempontból. Légy szíves, draft, watchlist, waiver.
Beszéljek róluk, vagy így mondjam ki egyből.
Félj, vezest fel egy picikét. Tudod, úgy búgass be.
Na. Akkor, ahogy te soroltad, mondom a véleményemet róluk. Hát igen, ahogy mondtad, Gino elég jó helyre került. Tehát, hogy alapból kapott egy potens offenzív koordinátort a Jets, vagyis nézőpont kérdése. Nálunk nem szerepelt olyan jól Frank Reich, de ő is szerintem egy olyan QB-t kapott, akivel jobban tud bánni. Inkább ez a pocket passer téma, nem fog futkorászni, kicsit magasabb is, megdobja ezeket, hogyha úgy kell. Úgyhogy ott még lehet, hogy valami kémia is kialakulhat mellette, tényleg, amit említettél. Tehát, hogy ott van Wilson, Bryce Hall, most oda ment még Omar Cooper a draftról, meg Sadik. Tehát, hogy így lehet, hogy még jobb helyzetben van Gino, mint a Seahawksnál volt. De ezen tényleg el lehet gondolkozni. És akkor ugye volt még Shedeur Sanders, na ott is ugye azért volt egy váltás, tehát hogy Todd Monken ott van a Ravens offenzív koordinátorként, aki meg ugye jobban szereti valószínű ezeket a szaladgálós önmaga megoldja dolgokat. Valószínű ő lesz az offenzív koordinátor, és én arra gyanakszom. És azért kapott ő is egy segéd VR-t Casey Conception nevébe.
Úgyhogy is. Denzel Bostont ja, azért nem nézzük
igen,
le.
Igen, tényleg, jogos. Tehát hogy akkor ugye ott is így van neki is lehetőség fejlődni, úgyhogy azért szerintem még olyan egyértelmű ez a lista, hogyha az ember tényleg belegondol, mint hogy így reflexből rávágott volna mindent, és akkor ságról meg nem is kell beszélni, hogy az év végén mennyire jól mutatott. Tehát simán bekerülhetett volna a playoffba, lehet a Saints helyettünk, hogyha az elejétől kezdve őt játszatják. Én azért annyira nem vagyok vele magasom, mint az egyik szerkesztőtársunk, ugye Csonka Peti.
Így van.
Nekem Rattler jobban tetszett régen, és én az ő felemelkedésébe jobban számítottam, meg szerettem volna látni, de lássuk be, Shuck tényleg élt a lehetőségeivel. Meglátjuk, hogy mi lesz. Ő is kapott ugye egy Olave ikertestvért minden szempontból kb. Ugyanúgy törés, csont, bizé, sérülés, bármit belevesszük, meg a tehetséget is. Úgyhogy az szerintem kifejezetten érdekes lesz a Saints is, meg én mindig örülök, hogyha a gruppunkból erősödik a csapat, mert az azt jelenti, hogy nekünk is fejlődni kell, és nem henyélhetünk, és minél jobb szerintem, hogy minél kiélezettebb egy ilyen csoport. Úgyhogy igen, az elején azt hittem én is, hogy ilyen pikpakrá fogok mindent vágni, igen. De aztán azért kell gondolkodni ezen. És akkor mondom, én akit draft watchlist waiver nekem Gino lenne, pont amúgy azért, mert láttuk, hogy a Raidersnél se remekelt annyira, és mellette Reichot is láttuk már nem annyira szuperálni, például konkrétan a Panthersnél. Uh-huh. Meg az a baj, hogy ott van az a Jets bogár. Tehát, hogy nem, én nem tudom biztosan mondani ezt, hogy ő vele menjünk. Tehát, hogy inkább az elején pikkeljünk minél nagyobb játékosokat, és a végén majd az öreg Gino-ban mi megbízunk. Én inkább mással mennék. Kiegészíted, vagy valamit mondasz hozzá?
Fia, mondd végig, aztán majd reagálok én is.
Jó, rendben. És akkor, akit waiveröznék, az Shedeur Sanders lenne. Egy kicsit több potenciál.
Várjál, a waiveröd az Gino volt.
Ja, várjál, a watchlist.
Watchlist, oké.
A watchlist az Sanders lenne. Többet látok potenciálban. Úgy vagyok benne, hogy akit watchlistelek, annál legyen valami nagyobb impact, ami így kijöhet. Beszéltük ezt már a fórumon is többször, hogy nem valószínű Sanders lesz a mi emberünk, viszont tudná futni a touchdownokat, Monken ismeri ezt a fajta rendszert, pár labdát még ki is tud osztani, úgyhogy benne legalább ott van az az impact, hogy valami extrát érjen el, annyira hátul, ahol kihozzuk a Ridafron, ugye? Úgyhogy én nekem ő lett a második, és akkor így már egyértelmű, hogy ságot betettem az elsőnek, innen is puszillak Csonka Peti.
Jó, figyelj! Oké, nagyon hasonló a gondolatmenetelünk. Nekem is ság a draft. Azért ő a draft, mert bár tele van újoncokkal ez az offense, és ez nem annyira vonz. Mert hogyha belegondolsz, azért itt arról beszélünk, hogy Van ugye egy másodéves irányítód, és a sophomore slump az valós az irányítóknál, ezt nagyon jól tudjuk.
Igen.
Etienne új ember, Olave a régi, Jordan Tyson és Oscar Delp is ebben az offenszben új. És mi mondhatjuk akár Bryce Lance-t is, hogyha nagyon akarjuk, de szerintem ő azért súlytalan. Viszont ebben a trióban ez a Shaq Olave páros volt az, amiben így a legnagyobb tétet tudom rakni. És nekem ez fontos. Tehát el tudom hinni azt, hogy Shaq, még hogyha rossz is, Olavét meg tudja találni 6-szor egy meccsen.
De a legnagyobb tét az nem a Texanshoz ment? Texans, a Titanshez ment? Drafton.
Mire gondolsz?
Tét.
Jaj, de jó. Fú. Öcsém. Sarokba. Menj a Jetshez. Fúj. Na, visszatérve. Tehát Shaqnál látom azt, hogy figyelj, cimbora, emlékszem, milyen jó volt. Menjünk le megint a grundra, egy cigi, egy sör, aztán majd utána játszunk. És akkor tudod, így haverságban megoldják. És még a legrossz haverságban. Na most, mit hozol ki belőlem, kusztustalan?
Ez az.
Na. Jó, na, figyelj. Oké, szóval Olave, kinézem belőle azt, hogy meg lesz ugyanúgy a 6 darab elkapás, meg lesz ugyanúgy két meccsenként mondjuk a 120 yardos meccs, meg a 2 darab concussion protokoll. Tehát most azt mondom, igen, ezt be kell számolni egy picikét erre a rendszerre. Tehát erre tudok építeni, tudok egy picit spekulálni. Valamint, és ezt ne felejtsük el, hogy az ő csoportjuk, és akkor mondom úgy, hogy a ti csoportotok, amik te oly közkedvelten követsz, az kb. Úgy néz ki, mint hogyha egy apáccák közé bedobnék egy darásfészket. És csak nézném.
Elfogadom.
Mindig káosz van. Mindig káosz van, lehetetlen helyzetek, most ki a legjobb, nem ő a legjobb, oda megy a legjobb, aztán kikap az utolsótól, és akkor nevetnek egymás arcában, meg úgy kéne tennünk, mint hogy ezt élveznénk. Oké. Tehát, és itt lehetnek, tudod, ezek a kiemelkedő 54-32-es meccsek, mint mindig. Tehát abban a csoportban mindig ez van. És a végén azt mondod, hogy jól jártál. És legalább tényleg, ahogy mondtam, jó helyre tetted a kockázatot. Tehát én is azt mondom, hogy Shaq a draft. Watchlist. A watchlist nekem Gino lenne. Azért mondom Gino-t, mert brutális eszközöket kapott. Viszont új az offenszben. Ez is igaz. És nagyon-nagyon rosszul zárt a Raidersnél. De előjött az a helyzet, amikor csinálok mondjuk a kislányommal valami kis hobbi projektet, mert rajzolgatni kell valami nagyon királyat, és a 90%-et én csinálom meg, és megkérem, hogy csak fogja meg, és utána széttöri. Tehát nem hiszem, hogy ez... Ehhez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerencsétlennek kell lenni, hogy ez nem működjön legalább. Ami nem tetszik benne, az az, hogy a csoport az baromira erős. És nekem továbbra is szempont az, hogy kétszer találkozol a Petszel, kétszer találkozol a Billszel, kétszer találkozol a Dolphinszal, ami amúgy nem néz ki valami jól, de amúgy pocséknak sem mondom. Ezek nem olyan egyszerű ellenfelek. Plusz az AFC-ben azért most van egy baromi nagy káosz is, tehát megvan az upside. Szóval arra akarok csak célozni, hogy Gino egy olyan megterített asztalhoz ülhet, akár éhesen, ahol lehet bőven zabálni, csak rohadtul nem élik csámcsogni, meg kézzel lenni, és ezt így szépen azért így tegye már el magának útra valót, hogy kapott az NFL-ben, már neki megvolt a return momentuma. Itt lenne a második. Geno Smith második eljövetele. Tehát én most azt mondom, hogy én rárakom watchlistre, mert van írva törbe, tud működni ez a srác. Tehát én azt fogom mondani, hogy ő a Hood Fitzmagic ilyen szempontból akár. Mondhatjuk ezt is. Tehát legyen Geno Smith watchlistre. Shadur Sanders, nem kedvelem Shadur Sanders-t. Azt is elfogadom, hogy Monken tök jó limitált irányítókkal, akinek vannak gyenge pontjai, de vannak erősségei. Ilyen volt az egyetem alatt Georgiában, ilyen volt gyakorlatilag Lamar Jackson, akiből tartom, hogy azért vannak még továbbra is gyengeségei, és valahogy nagyon jól épít Monken az erősségekre. Na mondja már valaki nekem Shadur Sandersnek az erősségét, a gyönyörű gyémántfülbe valóján kívül. Nem rossz a fiú. Igen, a PR-ja. Jó, de alapvetően ez a gondom vele. Tehát Monken most kapott egy, nem azt mondom, hogy lehetetlen küldetést, de ott fog ülni szegény, rágja a körmét, hogy mi, handoffokat osszan egész nap? Tehát mire? Nem olyan jó lábon ő amúgy. Tehát nem az irányító.
Ja, nem egy Lamar.
Hát messze nem Lamar. Tehát igen. Azért választom őt, mert Sandersnél látom azt a kockázatot, Chris, hogy az legyen a vége, hogy week 3, akkor azt mondják, hogy akkor jó van. Egyrészt a kérdés, hogy ő fog-e kezdeni. Lehet, hogy Watson fog kezdeni. De tegyük fel, hogy ő kezd. Akkor week 3 azt fogják mondani, hogy köszönjük szépen, jöhet Watson. Ja, hogy nem jó Watson? Akkor jöjjön a Gabriel, a balkezes angyalunk. Ha nem jön ő, akkor van egy Taylor Greenünk, aki amúgy egy tight end. Tehát annyira megtömték itt gyakorlatilag a Brownsnál. Aztán, hogyha nagyon-nagyon ég a ház, akkor visszahívjuk Fleckót, és akkor minden király. Fú! Jaj! Már megírtam az NFL scriptet, már megint. Nézd már, lelőttem a decemberi poént. Na mindegy. Szóval én őt dobnám waiverre.
De meg ezzel, ezek az érveim. Ugye, én ennyire, ezeket biztos, hogy nem az első 3-4 körbe fogod draftolni, úgyhogy én ilyen hátul már inkább arra mennék, amit mondtam, hogy akkor itt hát, ha ebbe történik valami, mert nem ő lesz a kezdő QB-n valószínű, még egy 4 ligába se.
Krisz, látod, rosszul fantazizol, hát nem akarod magadnak megnehezíteni. Egész évben nyígni kell a ligának, hogy bezzek, hogyha nem őt húzom, akkor milyen király lenne a csapatom. Már nézzétek meg, enyém a legjobb csapat valójában. Nyígni kell sokat a fantaziban, ez a kulcs. És amikor már sokat nyígsz, akkor mindenki beleun, aztán már le fog szárni téged, és mindig nyered a meccseket. Ez is egy taktika. Nyígni kell. Nagyon sokat kell nyígni, amikor fantazizol.
Meg én fogom mutogatni, hogy na látjátok, én milyen okos voltam? Előre láttam. Előre.
Így van. Na, hát ez... Jó, szerintem körülbelül amúgy egyetértettünk. Amúgy Gino és Sanders közt azon, amúgy egy hajszál a Diffie, de tényleg én is azt mondom, hogy Tyler-ság valamilyen, tehát tudok projektálni vele a következő évre, Olave párossal, ami nálam azért egyértelmű draftra teszi egy redraft ligában őt. Jó, menjünk a következő triónkra.
Menjünk.
Ez egy running back trió lesz. Direkt nem osztunk nagy neveket annyira. Szeretünk volna beszélgetni olyan emberekről, hogy szeretnénk visszaszokni így az NFL-be, ezért direkt nem osztunk nagy neveket. Fantasztikus produceri munka, Peti. Na mindegy! Regettem a vállamat. A running back-ek. Nagyon komolyan kell venni. Elhoztam a karrier losert, aki már azt hitte, hogy övé az RB1, de nem. Tyrell Argyre a Cardinalsból. Jön a sérülések gyöngyszeme, akinek amúgy rohadt jó túljai vannak, de egyszerűen az a térd nem tud egészséges maradni. Kapott a nyakára rukit is, ez J.K. Dobbins, és érkezik a sérülése után, meglátjuk, hogy jön össze. Szintén kapott egy első köröst a nyakába, Zach Seborny a Seattle Seahawksból. Chris, ezt dinasztia szempontból fogjuk meg, légy szíves.
Rendben. Egyébként tényleg le a kalappal, ezeket nagyon jól összehoztad, hogy ez mindenki amúgy tehetséges, de sérült, de hogy most nem biztos, hogy RB1, úgyhogy fel van kötve a gatyám.
Kerestem a hasfájásokat.
Na hát igen, Algier, szerintem nem kell beszélni róla sokat, főleg a hallgatóknál, mert hogy a Discordon is ott vagytok, azért általában mindig szeretni szoktuk megbecsülni és értékelni őt, hogy megint milyen jó megmozdulás, és mindenki megörült, hogy végre bebizonyíthatja, hogy tényleg megérette az RB1 posztra, vagy hogy mindig is meg is volt elérve rá. Aztán szegény megkapta a lavot. Ahogy amúgy néztem ezt a desk chartját az Arizonának, én itt azon gondolkozok, hogy itt azért többször lesz ilyen, lehet, hogy még két running back-es felállás, vagy valami, vagy az, hogy váltogatják majd úgy, mint például pont Charbonnet-nél is volt, hogy vagy előzőleg a Falconsnál, hogy azért többször fölment Algier is. Én itt is arra számítok, hogy ő nem feltétlenül egy tiszta RB2, hanem egy másfél lesz. Mert nem hiába hozták volna, bár mondjuk lehet, hogy benne volt az, hogy még nem tudták akkor konkrétan, hogy Lavot akarják draftolni, de ha meg már ott van, akkor meg miért ne használnánk ki? Mellette meg ugye a QB szoba se annyira szép, bár mondjuk azért jött a QB együtt Carson Beck, én draftoltam is.
Te most nagyon Csonka Petinnek lépsz az idegein.
Igen. Hát előtte meg pont őt.
Miért nem jön ide?
Szépen kiegyenlítjük. Én például mondjuk a late roundnál második körben úgy voltam vele, hogy lássuk, meg egy két QB-s dinasztiben az tökéletes pick volt egy Carson Beck ide, hogy bármi kijöhet. Na mindegy, lényeg a lényegben szerintem így a running back-ekre elég szépen lehet majd lőni, vagy támaszkodni, és én emiatt számítok is rá, hogy lehet, hogy inkább RB heavy lesz egy kicsit jobban a az Arizona. Úgyhogy őt én így tekintem most, hogy lehet, hogy ő inkább egy másfél lesz, mint kettő. Ja, J.K. Dobbins, jól elmondtad. Mondjuk ő inkább futásnál nagyon király, viszont ott van rendesen a sarkába R.J. Harvey, aki meg azért futásban nem volt annyira toppon, viszont elkapásba amúgy nagyon jól hát nem azt mondom, hogy kiegészítettem, mert nem tudtak feltétlenül sokat együtt játszani, mert pont ugye, amikor megsérült Dobbins, akkor lépett föl jobban Harvey. De azért a tavalyi szezonban 58-ban 47 labdát elkapott. Nem feltétlenül csak egy sima checkdownokat szerintem. Van benne potenciál, és itt is pont azt látom, hogy Dobbins nem biztos, hogy tiszta első számú lesz. Az másod sérülésből jönne vissza, vagy hogy is abból jön vissza, eddig is jött már vissza abból. Neki ez nem okozott nagy problémát szerintem, és pont ez az, hogy én itt is azt fogom látni, hogy Dobbins lesz inkább az a burstölős futóklasszik running back, még RJ Harvey meg inkább arra lesz használva, hogy ő lesz inkább a svájci bicska, és akkor megint felváltva lesznek fönt. És akkor ott van még szegény McLaughlin is, akiben én láttam többet, de ezek szerint csak én. Úgyhogy ő viszont tényleg ott lesz hátul, kullog mögöttük majd, vagy még ugye Biden, nem is tudom már, hogy hívták, akit még tavaly is hoztak, de ővel is próbálkoztak, úgyhogy az is azért meg van küldve az a running back room. Én az elején jobban féltem tőle, hogy a Broncosnak se lesz olyan jó running back szobája, hogy nem draftoltak senkit, de így pont emiatt, hogy így ketten kiegészítik egymást, amíg nem
sérülne mind a kettő. Coleman-t hozták.
Jó, ötödik... De késő hozta?
Nem. Coleman nem, negyedik kör, azt hiszem. Negyedik vagy ötödik, de ő volt a harmadik, vagy negyedik RB a drafton, tehát őt relatíve hamar hozták.
Hogy kicsit le vagyok maradva a drafttal.
Őt azért nem szabad a szőnyeg alá seperni, mert azért pont arra tökéletes, hogy bezavarjon.
Na, hát akkor meg igen. Úgyhogy itt meg Dobbins is ennyire, ezért nem tűnik egyértelmű
dolog. Negyedik volt, majdnem top 100-as volt. Aha.
És akkor ott van még Charbonnet. Hát itt is megoszlanak a vélemények, ugye ti is beszéltétek még a draftos kibeszélőkben, hogy Pierce, hogy jött ide, hogy kérdés, hogy ő mennyire fog tudni fellépni running back egynek, mert folyamatosan Love mögött játszott a Notre Dame-be. És akkor itt megint ott vagyunk, mint kb. Az előző kettőnél beszéltük, hogy akkor most mi legyen, hogy legyen. Úgyhogy itt már nem mondanám, nem ismételném el másodjára, harmadjára magamat, ugyanúgy hát, te még ki tudod majd egészíteni, hogyha elmondod a véleményedet. És akkor akit waiverölnék, az nekem várja.
Na.
Lehet, hogy kicsit át... Nem, maradok így. Algier lesz, akit waiverlök, bármennyire amúgy szeretném akár még running back egynek is látni, mert Love meg csak 1/3-on jött, és valószínűleg a legtöbb labdát ő fogja elvinni, és nem lesz szerintem olyan jó kiegészítés, mint például, akit meg watchlistelnék Dobbins és RJ Harvey-nál, hogy ők meg lesznek osztva szerintem így inkább ezzel, hogy akkor kifut ki, elkap ki, ilyen flexibilisebb, meg hasonló. Úgyhogy Algier, waiver, watchlist Dobbins, és draft Charbonnet, mert nála meg jobban tudom ezt látni, hogy inkább ő lesz az, aki elől lesz, aki több mindent csinál, mint Pierce. Bármennyire az első körbe draftolták, Pierce-ben még ki tud esni azt tényleg, hogy ő nem fog tudni sose fellépni teljesen első számúnak. De lehet, hogy Charbonnet se, viszont ott meg már megvan a kémia a csapattal.
Hát, Price jó kérdés. Jó, figyelj, amúgy szerintem egyetértek veled, most azt mondom. Annyit teszek csak hozzá, hogy Tyrell Algiert úgy értékelem, mint amikor rász az Aldiban, és akkor hirtelen megnyitok egy kasszát, és csak hezitálsz, hogy már átmenjek? Nem menjek át? És akkor utána meg pont előtted elkezdenek apróval fizetni, mert ez így jött ki. És szegénynek azt kell mondani, hogy ez így jött ki. Nagyon-nagyon-nagyon pipa lennék a helyébe, mert tényleg baromira jó a talent, és egy kicsit olyan, mintha így... Hogy is mondjam? Nem elég, hogy eligazolt a Falconsból, ahol szerintem akár hosszabbítottak is volna vele, csak mindenképp RB1 akart lenni. És azt hittem, hogy ezt a Cardinalsnál megkapja. És amúgy én is azt hittem. Én dörzsöltem a tenyeremet free agency után, mondom, ha. Húzott egy merészet a Cardinals. Egy running back-et kitömtek, de olyan szerződéssel, rookie szerződéssel, haver, amit szerintem Barkley nem kap ennyi pénzt. Tehát már most szerintem a top 5 legjobban fizetett RB közt van Love, és még pályára se lépett. És garantált. Na mindegy. Ez már legyen az ő bajuk. Amúgy ebbe szoktak belebukni a rossz franchise-ok. Csak mondom. Megjön Algier, és tényleg waiver, de egyetlen egy dolgot dinasztiában meg kell próbálni. Aki ledraftolja Love-ot, onnan lehet, hogy el tudsz hozni valakit, mert handcuffnak értékes lesz. Ezt azért mondom, mert az év elején szinte biztos vagyok benne, hogy Ágyír a pályán lesz. Tehát Love az év elején szerintem nem lesz megveretve. Nem szabad. Tehát Ágyírnak lesz lehetősége, goal line work-ök ugyanúgy meg lesznek, és még azt sem tartom lehetetlennek, Chris, hogy amúgy többet lesz a pályán, mint amire számítunk. De ez max. Egy év. Max. Mert hogyha emlékszel arra, hogy Bijánnak az első éve a Falconsnál sem indult jól, sőt, frusztráló volt. Mindenki azt hitt, hogy na, jönni fognak a jártok az égből, a földből kinőnek a touchdownok, és nem így lett. Messze nem így lett. És azt hiszem, Ágyír akkor egy 1000 yardos évet hozott.
És ott szerintem ugyan... a csapat is rátett.
A csapat is rátett, az egy dolog. De el tudom képzelni, hogy sőt, hogy a Cardinalsnak van egy esze rögtön első évben, ne veresse szét Love-ot. Majd második évben bebumol, amikor már számít. Ha már megvan a QB, megvan az irányító. És egy kicsit elkezd működni a rendszer. Tehát én azt mondom, hogy Ágyír, hogyha egy évre kell, tökéletes lesz padon, és bye weekend szerintem akár berakható lesz. De biztosra akarunk menni, érdemes megpróbálni a Love csapathoz eltrédelni, mert ezzel az érvel még tudsz érte szerezni akár egy picket is. Szerintem. Amúgy én is azt mondom, hogy ezek közül waiverre tenném. Azért mondom Dubbins-t én watchlistnek, mert és bár nem vagyok nagy Dubbins fan, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat sérült a fiú, amúgy szerintem nagyon erős talent, nagyon erős, és mindazonáltal egy olyan biztos opció a padodon, hogy bemered rakni. Aha, egészséges, őt bemered rakni legalább. És ez már tök jó. Akár egy jó matchupnál még be is rakhatod. Csak van-e jó matchup a Broncosnál, ahol nem futnak annyira, nem futtatnak egy running back-en keresztül dolgokat. Mindenkinek megvan a feladata, Peyton mágia, nem tudod ki lesz a goal line work, Nix is azért bírja, hogy megveressék, mondjuk ő neki most elég komoly a sérülése úgy tűnik, tehát ő valószínűleg kímélve lesz. Tehát az arra akarok csak célozni, hogy Dobbinsban van lehetőség, de ő is lejárósnak tűnik az életkora miatt. Nem tudom, hogyha innen kivágják jövőre, mert szerintem jövőre kivágják, de még azt is megkockáztam, hogy az is oda, hogyha túléli ezt a kempet. Tehát ő nem lesz egy roster cut amúgy. Ezzel meg is változtatom. A francba is. Dobbins lesz nekem a látod, rábeszéltem magam. Dobbins lesz a waiver, Ágyír lesz a watchlist, és Zach Sebornéval leszek én is inkább azt, akit draftolnék. És azért, mert nem el tudom képzelni, hogy ugyanaz maradt Sebornénál a leosztás, mint ami Kenny Walkernél volt. És legalább akkor Sebornét tudom, hogy megint berakható.
Igen.
Oké, van egy plafonja, de valamikor elkapja, hogy övé a touchdown időszak, akkor teljesen rendben lesz. Tehát igen, én Ágyírt tartanám meg. J.K. Dobbinsban nem vagy benne biztos, hogy megéli a keretet. Mert hogyha én lennék a Broncos, akkor lehet, hogy nem erőltetném.
Uh-huh. Annyit mondani bele, hogy esetleg a redraftosoknak szólok, hogyha levele sérül, Ágyírre rohanjatok izomból.
Hát, mondom, handcuff. Handcuffnak ő tökéletes. Tökéletes. Igen. Jó, figyelj, akkor kb. Egyetértettünk. Ebben is pici különbség. Na, figyelj, menjünk rá az elkapókra. Jó? Tehát... Na. Itt most fiatalok jönnek, redraft viszont. Azt akarom, hogy azt nézzük, hogy ki... Mennyire olyan elkapókat hoztunk, akikben arra számítunk, hogy jövőre impaktjuk lehet, akár kifejezetten erős. Az első ilyen ember megint egy kardinászos, Marvin Harrison Jr., a második Luther Burden, Bears, és a harmadik pedig Brian Thomas Jr. Az ötlet az volt, hogy olyat hozunk, akik kicsit alul teljesítettek az elmúlt időszakban, de tudjuk, hogy képesek, meg elég erős talent van mögöttük. A második ember pedig egy kifejezetten mind a depth chart, mind a rendszer azt támogatja, hogy benne lehet valami. Tehát redraftban, draft watchlist waiver, jöhetsz, Chris.
Nekem
ez a legnehezebb.
Ne, én pont úgy voltam, hogy az elsőt, ugye, akit draftolnék, azt viszonylag könnyen kitaláltam, és akkor utána ott a második, harmadik helyen voltam így hadilábon, aztán átgondoltam, és döntöttem, hogy legyen tánc. Na, kezdem akkor először azt, hogy Marvin Harrisról beszélek. Hát ő hú, de borzalmas volt tavaly is. Konkrétan ilyen Titan pontokat, meg skillsettet hozott fel, meg az a sebesség, amivel tudott az dolgozni, meg ilyenek. Tehát borzalmas volt. Oké, a QB is segített neki annyira, de nem tudom, most már azt se lehetett mondani, hogy ráfókuszált mindenki, és duplázták folyamatosan, mert végre vannak mellette olyanok, akikre ugyanúgy szintén figyelni kell, úgyhogy ez se lehet kifogás neki. Arról meg ne is beszéljünk, én attól mindig ki vagyok, hogyha egy wide receiver nem tudja elkapni a labdát, mert nála pont az a lényeg ezen a szinten, főleg ahol jött meg, amilyen pedigréje volt, hogy neki teljesítenie kéne, és az a 73 labdából 41-et kapott el, és volt olyan meccse, amikor 12-ből összesen 3-at. Hú, tehát, hogy na igen, ővel azért nem olyan könnyű tervezni, hogy most mi lesz. Tehát, hogy neki, eddig bárkiről beszéltünk, neki tényleg bizonyítania kéne már jövőre. Oké, még van még éve, de most már mutatnia kéne, hogy ahol őt kihúzták meg, amennyire magasan volt vele mindenki, hogy akkor mit hoz. És akkor Brian Thomas Jr., hát nála meg jó, ez a jó közép lett. Tehát, hogy én amúgy ilyet vártam el tőle, amikor még draftra grédeltem őt. Sajnos most be is váltotta a második évre ezt. Első évnél ugye megkövettem magamat, hogy ott tényleg szépen, ahogy mindenki más gondolt róla, úgy teljesített, aztán meg visszaesett sajnos. De neki jó közege van, kifejezetten. Tehát, hogy ott van egy jó QB, egy jó rendszer, jó edzők, most már vannak mellette, és azért bőven lehetőségek, ugye Meyerszel tök jó ökoszisztéma alakult ki így közté és Lawrence között, kit mondjak, ugye van egy tight, volt tight endjük is, csak ugye lesérült, most arra is hoztak azért egy pótlékot, hogyha ne adj Isten kéne valami, tehát Stranger is egyébként meg volt a kémiája szerintem Lawrence-nek, Washington tök szépen fellépett, Hunter vissza fog jönni, elvileg ugye limitálni fogják a VR részét, de hogyha jön, akkor már ő is bele tud szólni. Úgyhogy igazából Brian Thomas Jr.-nak konkrétan itt van minden lehetőség maga előtt. Már-már majdnem azt mondanám, hogy egy Bryce Young szintű aranytálcán, vörös szőnyeggen kínálják neki azt, hogy tessék, legyél az egyik legjobb. De ő se kapott el azért labdákat, és én ettől féltem régebben is még a draft előtt, hogy nem olyan biztos a keze, és most ez megint kijött. Reménykedjünk, hogy ez az első éve, a rookie éve az nem csak egy ilyen peak year volt, hanem arra vissza tud kerülni majd. Hébe-hóba mutatott azért erre jeleket, de majd meglátjuk. És Burdenről szerintem azért olyan sokat nem kell beszélni igazából, benne ott van a potenciál, szintén egy jó társaságban van, vagy egy felívelő társaságban mondhatjuk inkább azt. Nála meg inkább az a kérdés, hogy vajon elveszik-e tőle a lehetőséget, mert azért Odonzéért konkrétan küzdött Williams, hogy menjen oda. Love lennél látszott, hogy azért egyre jobban van kitömve. Ugye aztán most három közül ki lesz a stabilabb, kire fognak jobban figyelni. De őről nem fogok olyan sokat beszélni, mert tudom, hogy ha jól tudom, jól emlékszem, az egyik liblinged, úgyhogy majd te úgyis körbe fogod rajongani. És akkor igazából nem húzom tovább az időt, amilyen sorrendben mondtam nekem. Marvin Harris pont ezekért a sok kérdőjel miatt lesz az, akit waiverölök, watchlistre teszem ezért Brian Thomas Jr.-t, és amúgy a legtöbbet én is Burdentől várom, hogy ő fog tudni a legtöbb pontot hozni.
Jó, közel vagyunk megint. Burden nárom is a draft. Nem feltétlen Burden miatt. Ez szól a HC-nak meg az irányítónak. Én Williams-től MVP évet várok. Igen, ezt most kimondtam.
Wow.
Igen. Úgy gondolom, hogy tavaly még nem volt jó, de és voltak olyan meccsek, amikor szerint az egész meccs alatt nem volt jó. De amikor benne van az ennyire erős klatcs, és ezek nem garbage time klatcsok voltak nagyon sokszor, hanem tényleg, amikor a meccs ott volt a vonalon, akkor zseniális volt nagyon sokszor. És úgy hiszem, hogy eltelik egy év, egy elit edzővel dolgozik, akinek az van, hogy Williams-t vissza kell fognia. Ott vannak a rövid passzok. Ott van. Legyen jó baluterrel. Én Odunzétől nem félek. Szerintem ő nem az a talent. Egy jó elkapó, de nem az a talent. És nem ezt fogják keresni. Amit ők keresnek, azok gyakorlatilag a Lions-ös megoldások, az Amon-Ra St. Brown-os szituk. Gyorsan megszabadulni a labdától, pakoljuk rá, first down, mehetünk tovább, let's go. És néha meg lesz nyújtva a pálya, arra meg Odonze tényleg ott van. Tök jó. A helyzet az, hogy én nem gondolom azt, hogy itt Williamsnak olyan hűden egy beleszólása van. Nem az a tehetség. És szerintem az egóból is nagyon sokat visszavett az év második felére. Sebességet hoztak. Xavier Thomasra is ez volt igaz, akit ugye draftoltak. Loveland a másik oldalon fog felállni szépen, és az nagyon-nagyon jól fog működni ez a két oldalról. Ez egyik a slotból, a másik pedig így inline fog megindulni. Ezek borzalmas nagy zavart fognak okozni, és ezt nagyon-nagyon jól játszották. Gondolj bele abba, hogy az Amara Saint Brown és a francba hirtelen kihagyott az agyam. Laporta duó mennyire jól működött a Lionsnél. Uh-huh. Mennyire jól működött. És ez a HC, ez bőven képes lesz ezt megcsinálni. Bőven. Igen. Tehát én arra gondolom, hogy ők most valahol arra fele mennek, hogy ezt mesterségesen újra előállítsák. Nem mondom azt, hogy ugyanaz lesz, mert akárhogy is nézzük, szerintem a rendszer az nem lehet ugyanolyan, mert kiszámíthatóvá teszi a Bears-t, és Ben Johnson azért ennél dörzsöltebb, de ugyanezeket az eszközöket fog akarja majd felépíteni. És továbbra is úgy gondolom, hogy Williamsben bőven megvan egy magasabb plafon, mint ami Goffban valaha volt. Tehát felfele menő offenszbe érdemes kései körökben is, meg főleg dinasztiában szerintem investálni, és a Bears ilyen. Ezt ki kell mondani. Sajnálom, Bence, biztos, hogy forgatom most a Packers fanban a kést, de ez egy felfele menő offensz kifejezetten, és úgy gondolom, hogy Burdennek megvan a lehetősége. Óriási benne az upside-nak a lehetősége. És azt mondom, hogy én ezt a 6.-7. körbe elkaphatom, akkor csípjük meg egy redraft ligában.
Meg szerintem kicsit DJ Moore trade is erről árulkodik.
Hát persze. Abszolút, abszolút. Burden nyomni akarják. És szerintem ez menni is fog. Jó ez a srác. Jó ez a srác. Tényleg Lieblingen volt. Tehát abszolút nekem is jó a draft. A watchlisten az Marvin Harrison Jr. Nagyon durva volt, amit leművelt Brissett tavaly. Emlékszel, ilyen 40-45 passza volt. Hát ez meg lesz. Szerintem megint csak egy jó része Love-hoz fog menni, vagy Algier-hez. Mert mind a ketten mondhatni elit elkapó running back-ek. A másik része pedig szerintem Marvin Harrisonhoz fog menni, főleg az év elején. Ki kell derülni, mi van ebben a fiúban, meg kell tömni még egyszer, és nem hiszem, hogy Michael Wilsonnak még egyszer sikerül ezt megoldania, hogy ilyen brutális volumennel legyen etetve, aki amúgy nagyon jó VR2 opciónak tűnik, de szerintem semmi több. Azért volt ennyire jó, mert Marvin Harrison megsérült, és nem volt pályán. Valakit tömni kellett, és én nem voltam sose az a hűden, hogy Marvin Harrison believer. El is felejtettük szintén, hogy Ohio State-es elkapó, akik ugye elit szinten teljesítenek a ligában. De azért még nem adom fel, hogy azért mégiscsak a harmadik éve jön, Chris, nem akarom még leírni, de talán ez az utolsó év, ahol még türelmes tudok lenni vele. Tehát egy negyedik évre már eljössz, közepes vagy, az nagyon sokba fog neked kerülni. Az a szerző, akár annak piac lesz a vége, hogyha így megy. Az ötödik évét még lehívják, mert megéri, ahogy növekszik a cap, de egyszerűen nem vagyok benne biztos, hogy Marvin Harrison be fogja tudni futni azt, amit egy ilyen előkeljen húzott wide receiver tud hozni. És én eldobom Brian Thomas Jr.-t, mert a Cohen rendszerben nem az ilyen típusúak működnek jól szerintem. És nem ezt keresik. A fordulékony, jaggépeket is nagyon szeretik, és nem igazán arról szólt ez a rendszer, hogy a mélységi passzokkal keresik az embereket. Parker Washington működött jól, Jacoby Meyers működött jól. Nem tudom, hogy Brian Thomas Jr.-nak lesz helye, félre ne érts, 3 elkapó kell a mai NFL-ben, de nem vagyok benne biztos, hogy egy TD-függő játékosra számítok, aki amúgy én el tudom hinni, hogy a rookie éve volt a kiugró. És nem az Brian Thomas Jr. Ezt, az a baj, hogy én egy kicsit most ezt érzem. Én ennek vagyok a pártján, hogy én Brian Thomas Jr.-nál egy kicsit lejjebb skáláztam az elvárásaimat. Ugye a 3 közül én őt dobnám ki, mert a másik kettőben több upside-ot látok, és valahol a talent is inkább őket igazolja.
Azt el tudom fogadni amúgy, hogy Harris most tömni kell, és meg kell nézni, mert most pont nincsen annyira nagy problémába a Cardinals, meg hogyha nem válik be, akkor is legalább jó helyen tudnak majd húzni.
Erről van szó. Ott ilyen jolóból lesz, jolóból. Szóval, ja, én e felé megyek. Na jó, menjünk a másik wide receiver trióra. És tudom, ez is, mivel hogy idősebb játékosokat hoztam, legyen redraft. Az első a Josh Allen új játékszere DJ Moore, aki már szóba került. Egy szintén egy öreg motoros, aki tavaly top 10-es wide receiver volt, ez Devante Adams, és a balhés jószágunk DK Metcalf, aki egy finoman szóval is hullámzó Steelers első évben van túl. Mit gondolsz róluk?
Hú, hát erről úgy beszélek, hogy aki nem tudná, mögöttem nézi a tarkómat egy aláért DJ Moore mez, úgyhogy... Szóval kezdem akkor vele. Én nála azért idén sokra fogok számítani, mert megvan a kohézió közte és Brady között, azért a keze alatt is ment 1000 yardig, meg szerette azért DJ Moore és svájci bicska, oké, 29 éves, szerintem pont ezért még ilyen szempontból a Bill Street szerintem remek volt, mert kapott újra egy újra egy jó VR-t ellen. Nem, sajnos már tényleg kiöregedett, úgyhogy már én sem tudom azt mondani, hogy ő egy potens VR egy, de szerintem ebbe a csapatba ő még tud lenni egy VR másfél akár. Oké, ott van Skyler Bell, aki most beleszólhat ebbe, meg Shakirral már megvan megint az összhang közte meg ellen között, de szerintem nem volt ez egy olyan rossz landing spot DJ Moore-nak. Még megmutathatja, még hozhat simán. Én konkrétan még fogadnék is, hogyha fogadnék újra a bármelyik oldalon, hogy DJ Moore eléri az 1000 yardot idén. Ugye én tőle erre számítok, mert még mindig megmutatta a Bears-be, hogy ott van az a jacgyár benne, csak soha nem használták ki erre, igazán. Meg ugye nem is volt úgy, tehát ugye Fieldsnél még lehetett volna, de ott meg a csapat nem volt olyan. Azért már láttam nála is Williams első évben, hogy kezdte feladni a dolgokat. Amúgy szegényben nem csodálom, hát csessze meg, milyen QB room van a pályája, vagy a maga mögött a múltjába. Hű, csodálkozok, hogy eddig bírta normálisan, mint egy épésszel, és nem úgy viselkedik, mint Metcalf, vagy hozzunk fel régi VR-okat, akik elkezdtek levetkőzni meccs közbe, de nem mondok neveket. Na minden esetre én sokat várok azért tőle. Említette Devante Adams, hát róla szerintem nagyon nem kell beszélni, mert mindig látszik, hogy vénkecske is megnyalja a sót, jó helyen van, a TD-ket ugyanúgy kapni fogja, minden maradt ugyanúgy, ahogy kellett, szerintem nála nagy probléma nem lesz. Ridaftra is szerintem még egyértelmű, hogy vele konkrétan lehet számolni, nála pont nem azt látom, hogy 1000 yardja lesz feltétlenül, viszont ő TD-kben ugyanúgy, mint tavaly, szerintem enni fogja őket. És akkor maradt Metcalf, hát a kis primadonnánk. Ott szerintem már problémásabb ez a helyzet, mert hoztak a nyakára egy Pittment, tehát egy igazi jó nyugdíjas találkozó van ott Aaron Rodgers-szel együtt. Most kérdés, hogy ki lesz merre húzva a Metcalfnek. Hogy tetszik, hogy kapott egy majdnem hasonló kategóriás nézőpont kérdése VR-t? Mármint olyan szempontból, hogy mind a kettő egy időben a saját csapatában egyértelmű VR egy volt, meg szerintem sok helyen is még ezek tudtak volna lenni. Úgyhogy ott szerintem bele tud szólni az ego is, amellett, hogy már nem érzem azt a dinamikát, még akkor sem, hogyha a head coachot váltottak, nekem még mindig az a masszív, erős, vaskos Steelers ugrik be, főleg ugye az átlag életkor mellé. Szóval igen, annak ellenére, hogy mennyire felmagasztaltam DJ Moore-t, nem ő lesz nekem az első. Most kivételesen visszafele megyek. Adams-et draftolnám azért, mert szerintem ugyanazt meg tudja csinálni, mint tavaly. És akkor pont ezért, hogy DJ Moore-ban azért ott vannak ezek a két helyek, meg valljuk be azért Allen bármikor befutja a TD-t a passz helyet, hogyha kell. Úgyhogy ott azért tud elveszni pont a kezei közül. Úgyhogy azért DJ Moore lenne az, akit vaslisztelnék, és Metcalfet dobnám.
Figyelj, nem fűzök hozzá sokat, ez az öreg kecskék azért, mert mindig ügyesek, és egyetértek a listáddal. Annyi van, hogy fú, DJ Moore, ha működik, akkor sose lenne ez őrület lesz.
Igen.
Most kapja meg DJ Moore szerintem először azt a szintű irányítót, amit ő mindig is szeretett volna.
Igen.
Tehát az upside az brutális DJ Moore-ban szerintem.
Ja, utakat tud futni valószínű, ugye meg a fele nagyon legalább is. Már neki megvan neki alapból, ugye a Panthers-es
két, hát a keze meg elit. Mi
volt ott Brady?
Valahogy igen. Úgy. A keze meg elit.
Hát meg utána, amit még letesz. Ugye ő jacban mindig magason volt, amikor konkrétan játszatva volt.
Őt attól függ, hogy hova rakod le. Tehát ő Enzo-ban is ugyanúgy jó. Amiközt én nem vagyok annyira egyértelmű, az Devante Adams és DJ Moore. Devante Adams-ban annyi, hogy amit a Red Zone-ban művelt tavaly, az parádé volt. 10 plusz touchdown-t szerzett, ha jól emlékszem. De amúgy rohacsok volt a drop. Nem, tudom, hogy a mélységi passzok mentek elsősorban az ő irányába, de sok volt a drop. Látszik, hogy ez már egy kiöregedő Devante Adams. Tehát nekem az Adams és Moore közt sokkal nagyobb a verseny. Tehát én nagyon sokat gondolkoztam Moore-on, hogy legyen-e ő a draft, de Adamsnek még ez az utolsó, és több, mint valószínűleg Super Bowl run évét, ezt még én is megfejném. És mivel egy redraftról beszélünk, én is talán inkább rámennék. Amúgy akár ez a két elkapó majd a Super Bowlban is bizonyíthatja, hogy mire képes, ki tudja. De visszatérve, összességében hasonló, ugyanaz a trióm, de valamiért egy kicsikét magasabb vagyok Adamsnek a lehetőségeit illetően. A DJ Moore-ban az upside, hogy mondjuk gyorsan nem működik haver, brutális lehet ez az éve.
Igen, jó, várom.
Figyelj, utolsó triónkat hozom. Ez egy szigorúan dinasztia trió lesz. Nem engedem el. Tight endek, csak rukik. És a rukik esetén azért hoztam őket, mert elég tömött depth chartra kerültek. És kíváncsi vagyok a gondolatmenetedre, hiszen neked is volt dinasztia draftod, és ez a három ember nagyon közel van egymáshoz szerintem, ott a ligákban is. És azt akarom, hogy egy kicsit elgondolkozunk azon, hogy dinasztiában mire számíthatunk tőlük, mert részleteiben kevesebbet beszéltünk róluk. Ez a Bears-ből Sam Rausch, Justin Jolly a Denverből, és Max Clair a Ramsből. Lássuk, mit gondolsz.
Itt szerintem most te fogsz többet beszélni, hogy említettem, hogy a drafttal annyira nem voltam otthon. Így például az első név, akit felhoztál Sam Rausch-ról, nekem sok tapasztalatom ezáltal nincs is. Én csak annyit láttam, hogy a Bears-be ment, az tök jó lenne neki, de azért még mindig ott van egy kömet is Loveland mellett, tehát hogy így nem tudom, hogy mennyire fog érvényesülni. Jól emlékszem, harmadik kör vége fele hozták közepén.
Elején.
Elején?
Hát közepén, igen, fogalmazzunk így.
De hogy nem hiszem, hogy itt feltétlenül annyira nagy impact volt, inkább a mélyítés, meg esetleg maximum akkor látok benne valamit, hogyha el fogják tudni cserélni kömetet. De akkor is Loveland lesz etetve szerintem, mint az Atom Titan posztból. Láttuk is mindig a Lionsnél is, azért a második számú Titan-dek inkább akkor érvényesültek, hogyha az első lesérült. Én ezért nem tudok vele nagyon lenni, nem is ragozom tovább, hát ha te majd tudsz róla jobban beszélni, itt inkább az általános NFL néző én nem tud érvényesülni. Viszont Justin Jolinál már érdekesebb volt ez a helyzet, hogy azért Engram már öregszik kifejezetten, és ez már tavaly is azért látszott, nem is volt elég potenciális pótlása se neki szerintem, és itt már ugye ez izgalmasabb fog tudni lenni. Oké, hátul hozták, de nem tűnt ez olyan rossz picknek szerintem. Tehát, hogy vele, én benne sokkal többet látok, mint Rausch-ba. Úgyhogy szerintem több snap is lesz pont azért, mert hogy ő neki csak egy kiöregedő tight endet kell leküzdenie. És akkor ugye volt az utolsó Claire, jól mondom a nevét? Na, király. Hát itt szerintem ez meg annyira egyértelmű. Tehát, hogy kvázi egyébként a sorrendet is felállítottad azzal, hogy elmondtad. Én azt láttam inkább, hogy Claire-t a Rams hozta. A Rams alapból imád két tight endes felállást csinálni. Második körbe jött, ha jól emlékszem, és akkor itt már az, hogy itt már értéken, mármint, hogy annyira magason lett húzva a tight endhez képest szerintem, hogy vele biztos, hogy tervezni fognak. Van is rá lehetősége hibbiék mellett. Pick-pack akár a tight end egy is kinőheti magát már akár idén. De hogyha nem, akkor meg dinasztiáról beszélünk, tehát hogy ő torony magasan draftolnám. Tehát hogy benne bőven van potenciál, főleg a Rams-be. Úgyhogy egyértelműen Claire draftolom, Jolly-t watchlistelem, és Rausch-t waiverelem.
Oké. Okay. Hangsúlyozom, hogy szerintem itt nincs rossz válasz. Ez egy nagyon, nagyon spekulatív zóna, ahol most vagyunk. Akkor egy picit, amit én láttam, jó? Sam Rush ugye a Stanfordról jött. Fú, figyelj! Nagyon-nagyon-nagyon jó ez a srác. NFL szemmel azt mondom, hogy kifejezetten jó blokkoló, és nagyon jó az elkapásokban. Megkapja a labdát, egy hegyomlás, hosszú lábai vannak, karjai, ugrani is nagyon jól tud, tehát atletikus, és kifejezetten jó arra, hogy megszerezze azt a 4-5 yardot pluszba. Nagyon merész lesz, amit mondok. Egy nagyon picit Trey McBride-ot éreztem benne, amikor néztem.
Wow.
Igen. És ő nagyon későn jött fel, Rush, és én amikor így kiúszta a Bears, akkor így azt mondom, hogy én ezt értem. Én értem, hogy miért hoztátok fiúk. Persze, Loveland, oké, okay, én ezt értem. De a két tight-endes felállásukban nagyon helye lenne ennek a srácnak, ugyanis Loveland simán, ő nem csak inline tud felállni. Őt a slotba is lerakhatod, akár szélre is. Rush viszont tökéletes arra, hogy blokkoljon, és utána mehetsz. Zsa. Tehát az a baj, hogy Johnson pontosan tudja szerintem, hogy mit szerzett magának, és nem csak talentet húzott. Corkmentnál ne foglalkozzon senki, dinasztiáról beszélünk, kit érdekel. Egy év taxi, nem baj. De ez a srác, ez nagyon jó. nagyon jó, félj, nagyon jó szerintem. Nem mondom azt, hogy nagyon-nagyon jó helyre került, de hogy Johnson, és ez egy felfelévelő offense, és nem pakolták meg őket wide receiverrel. Ez is egy jel számomra. Ez is egy jel számomra, hogy 4 elkapó, annyi kell. És ez 2 tight end lesz, és 2 darab wide receiver. Ennyi volt. És akkor kijön a matek? Kijön a matek? Érted?
Igazából meggyőztél.
Tehát, és tényleg úgy gondolom, hogy az a tipikusan az a játék, szerintem dinasztiában nagyon fontos a tight end, hogy csak legyen pályán. Csak legyen pályán. Mert idő után elkezdenek még a legnagyobb blokkoló tight endnél is odakúszni az elkapások. Tehát egy nem picit így...
Nem zomba megkapja azt a touchdownt, amikor azt hiszi...
És amúgy alkalmas lehet. Tehát tényleg jó ez a srác. Tehát meg fogtok lepődni. Justin Jolly. NC State. Az egyetlen egy tight end, akinél azt mondtam, hogy oké, okay, semmi köze a tight end pozícióhoz, ez egy elkapó. És úgy is állt fel. Nem tudom, tud-e blokkolni, de a testépítés alapján szerintem képes rá. De az NC State-nek nem volt másik elkapója. Egyszerűen ő volt tömve. És fú, haver az a release, amikor puff, kilő. Elkapókat megszégyenítő. Tehát értem, hogy mire hozták, értem, és még Paytonból is kinézem, hogy ő szereti az ilyet. Csak emlékezünk Jimmy Graham Saints-nél, Mercedes Louise, most ott van, hogy hívják, Juwan Johnson, igen. Ugyanúgy, ezek Foster Moreau, ő használta őket. Foster Moreau már lehet, hogy utána jött, amikor elküldték Payton, mindegy. Tehát tud velük bánni, csak úgy kell kezelni, helyén kell kezelni őket. Krisz. Tehát nem lesz széttömve az agya, de van egy stabil padló. És Engrammel már nem foglalkoznék. Engram szerintem már kikopott ebből a keretből. Justin Jolly-ban van lehetőség.
Szerintem Jolly simán lehet ugyanaz, mint Brandon Strange a Jacksonnél. Ott is Engram mögött jött. És én is ugyanúgy elvittem 5. körbe, ha jól emlékszem, dinasztiba, és láttam ott is, hogy taxisztatom, aztán be fog robbanni.
Igen, csak Strange elsősorban blokkoló volt. Jolly nem tud blokkolni, vagy nem láttuk blokkolni. Nem. Ő olyan volt, mint Loveland egy évvel ezelőtt, hogy nem tudtuk, hogy tud-e blokkolni, mert a Michigannek nem volt másik elkapója, aki egy labdát látott volna életében. Uh-huh. Tehát nem igazán, még tépen sem láttam sokat blokkolni Jollyt. Csak mezőnyben. Tájna, tekkel felálljon, hát fél szerintem mondták neki, hogy hova mész kisfiam, ezt akkor kinek dobjak? Nagymamának? Tehát ez volt. Tehát elkapni nagyon tud, és még a rútjai sem annyira rosszak. Szóval atletikus is, tehát csak az a baj, hogy egy dimenzió. Ha nem fogja tudni felvenni az NFL rutokat, Justin Jolly 2 év múlva nem practice squadon fog lenni. Ez ezen fog múlni, mert az NC State nem az volt, aki ilyen komplex rutokat futott volna. Ezért van bennem Jollyban egy picike kockázat. Hiába szép az a depth chart. Ha nem tudja felvenni a Peyton féle rendszernek, ami nem egy olyan egyszerű, akkor ő nagyon hamar kikophat. És itt van Max Clair, aki amúgy... Nekem tetszik, ahova került. A bajom az, hogy ott van Terence Ferguson. És most jelenleg egy évre nem jók a kilátások. Mert még ott van Higby, Cody Parkinson is, akinek brutálisan jó éve volt tavaly amúgy. Egy második évben Max Clair Terence Fergusonnal egy-egy oldalon egyetlen bajom, ki a franc fog blokkolni azok közül a Titan-ek közül. És megint kettő Titan. Valamiért itt egy mintát érzek a levegőben, Chris. Úgy érzem, hogy elindultunk a két Titan-es formációk köré egy picit erősebben, és azt szerintem a blokkolási sémákból is jön, valamint baromira jók az edge-ek. Ez van. És hogyha nem azon a stuntok nem úgy jönnek ki, akkor az egyik Titan-ed mehet futni. Ha nem, akkor védi. És akkor kész, akkor blokkolnak. Tehát most azt mondom csak, hogy szerintem most egy kicsit efelé megyünk, és hogy kikerült ebben a legjobb helyre, az egyértelműen úgy tűnik elsőre nekem, hogy ez Max Clair. Viszont nekem Sam Rules a tehetség miatt magasabban volt. És én ezzel nem tudok egy dinasztia szempontnál, itt most R3-ról beszélünk, tehát harmadik kör, egy rookie drafton, én továbbra is azt fogom mondani, hogy Sam Rules. Egyszerűen, amikor megláttam a tépet, és azt mondtam, hogy ez Trey McBride. És ha azt mondom, hogy úgy érzed valakinél, Chris, hogy figyelj már, ebből lehet bármi, akár egy Trey McBride, akkor kicsördül a nyál a szádból, nem?
De ez össze tud jönni egy Loveland mellett.
Hogy ne jöhetne össze? Hogy ne jöhetne össze? Miért ne jöhetne össze? Tehát most figyelj, Loveland, ő egy elkapó Titan lesz.
Jaj.
Aki inkább elkapó lesz. Ebben is szinte biztos vagyok. Néha beáblokkolni. Rose blokkolni fog, és. Tehát képzeld azt, hogy mondjuk az egyik oldalon megy egy kitől, a másik oldalon egy Kelsey. Kelsey is tud blokkolni, de te is tudod, hogy nem azért szerettük, igen, volt. Az erőssége. Tehát most arra akarok csak célozni.
Kíváncsi leszek, hogy szeretem a Titan játékokat, úgyhogy ha ez így lesz, nekem az nagyon fog tetszeni. Értem, miről beszélsz.
Ilyen szempontból érdemes lesz majd nézni, hogy a Bears ezt hova fogja alakítani, de nekem Sam Rose a tehetsége miatt ő a draft, Max Clair a szintén nagyon jó tehetség, meg bízom abba, hogy McVay idővel megtalálja a helyét, meg kikopnak előle az öregek.
Hát meg hogy tőlen a... Igen, hogy a Rams az így is szokta csinálni nagyon sokszor, hogy első két évben pihen a játékos, meg csak így figyeli, aztán meg berobbantják. Ugyanígy ezt csinálják a running back-ekkel.
Cornerekkel, UDFA-ról. Igen. Fuh. És akkor gyakorlatilag Max Clair lenne a watchlist, és Justin Jolly-t vévelném ezek közül. És pont azért, amit mondtam, hogy benne látom azt a kockázatot, hogy nem fog megtanulni egy Peyton Paybookot, és csak szerencsétlenkedni fog. Tehát a fingot fogja fogni valamelyik sarokban, és köze nem lesz a playekhez. Mert ez a kockázat benne van. És nem azért, mert Justin Jolly nem egy jó tight end, szimplán csak olyan helyre került, ahol tényleg ilyen baromira intelligens tight endek tudnak jól működni. Mert amúgy akiket felsoroltam Peyton esetében, azok voltak. Tehát ha működik, akkor tök jó. Akkor tényleg, óriási stíl. De a kockázat miatt én inkább nála húzom meg a határt. Talán ez volt az egyetlen, amiben kevésbé értettünk egyet.
Ja. De nekem tényleg ez a puszta tép nélküli draft alapján döntés.
Intuíció, a gut feeling, ahogy mondani szokták. Jó, fél Krisz, végigvettük. Ez jó volt, tetszett. Régen csináltam ilyen fantasy gyakorlatot, és már örülök, hogy egy kicsit a redrafttal is foglalkoztunk, mert a dinasztia már nagyon elsöpört itt szerintem mindenkit. Én annyit teszek hozzá, hogy megkérdezem itt a többieket, hogy van-e igény 20-27-es, nagyon korai college felvezetős mock drafthoz, egy round 1-re, légy jelezzétek YouTube-on kommentben, Spotify-on kommentben, a Discord szerverünkön, vagy ahol találjátok ezt a videót. Nagyon szívesen kiszolgáljuk a fanokat. Ja, majd valaki eljön vezetni. De Ja, csinálunk egy ilyet, ha csak egy páran jelzitek. És én pedig nagyon szépen köszönöm, Krisz, hogy itt voltál, jó kis epizód volt, és ne felejtsetek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!